akkor nem magyaráztuk el azoknak a helyes fiataloknak, hogy mi a véleménynyilvánítás legitim és nem legitim formája, hogy az akaratérvényesítést azt hogyan lehet, hogyan szabad, hogyan illik, hogyan aztán elmondanám, hogy kell megvalósítani, és hogyan nem kell. Macskakövet nem dobálunk, pofoszkodni nem pofoszkodunk, vitatkozni meg ér, meg azt lehet, meg sőt. Tehát ez hogy történik? Bocs, csak egy fél mondat elnézést kérek. És az a baj, hogy az látszik a nyugat-európai francia-német modellből, hogy akkor erősödött meg ez az egész ifjúságügyi, ifjúságsegítő történet, amikor valami nagy társadalmi kataklizma történt. Nem akarnék itt gyerekgyilkosságokra meg egyebekre utalni. Úgy látszik, hogy nálunk ez még nem verte ki az ingerküszöböt, de hát nem kívánom főleg a saját hazámnak, meg a saját társadalomnak azt, hogy valamilyen borzasztó kataklizma legyen, ami után rájövünk, hogy úgy látszik, hogy a szabadságtéri macskaküldobás nem volt elég, meg a tank vezetése, ami után rájövünk arra, hogy hát ez tényleg itt fontos megtanítani a fiataloknak egy csomó, nem hangzana bután, azt mondanám, demokrácia technikát, hogy közösségben lenni az fontos dolog, hogy hogyan lehet az érdekeimet megmutatni, megjeleníteni az érzéseimet, a szándékaimat, stb. Egy csomó olyan dolgot, amire egyébként az iskola vagy a köznapi értelemben, vagy elméletileg sem feltétlen alkalmas.
Igen, csak ha azt mondod, hogy egy szakma, hogy most leegyszerűsítem egy kicsit, a fiatalok és az őket segíteni hivatott intézmények, vagy az ők velük szóba állni való intézmények között van, és segíti valahogy a kapcsolatokat, az lenne az igazából a küldetése, hogy a fiatalok és az őket ellátó szereplők között hidat, ha úgy tetszik, kapcsolatot segítsen szervezni, ugye ez így elfogadható megközelítés. Akkor azt mondom, hogy ebben az értelem azért érdekel engem, hogy akkor hogyan fogalmazza meg a mai döntéshozó, tulajdonképpen a fiatalokkal való kapcsolat. Tehát ugye azt mondtad, és arról beszéltünk, hogy van egy nemzeti ifjúsági stratégia, van egy cselekvési terv, most már második is, és van egy igazgatási konstrukció. Hogyan közelítjük?
Tehát ha a hidat képez a dolog, akkor nagyon érdekes, amikor nincsen túlpart, tehát hogy lóg a levegőben, illetve a túlpart azt képzeli magáról, hogy ő a legokosabb kereke világon, és néhány kellemes konferencián meg is állapodik erről, miközben egyébként fogalmunk nincs a valóságról. Tehát, hogy hadd mondjak egy példát megint csak, az egyik igazgatási vezető, azért fogalmazom olyan finoman, mert ma Magyarországon több van ebből, tehát külön minisztériumok, nem is nagyon lehet érteni, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium, közigazgatási minisztériumban is vannak ilyen fejek, akik elvileg az ifjúságügyel foglalkoznak. Na mindegy, tehát az egyiküknek az az ifjúságpolitikai krédója, vagy szummázata, hogy a marihuána rossz, a pálinka meg jó. Tehát ezzel a tartalommal nyilván nincs mit vitatkozni, vagy
ezt
szakmai.
Így mondták ki.
Igen, de hogy hadd mondjak egy másik példát, én tanulja voltam megint csak egy konferencián, hogy ne használjuk a szocializáció nevű szót,
mert
az olyan, az nem illik a világképbe, az nem jó. Tehát, hogy ez annyira vicces, tehát ilyen a 19. századot idézi, nem? Amikor bizonyos urban legendek szerint úgy megállapodtak a bizonyos döntéshozók, hogy a pi, ugye a kör kerületének meg a sugárának, hiszen, hogy az 4. Ez a pit nem nagyon érdekelte. Tehát, hogy valószínűleg a fiatalokat sem nagyon érdekli, hogy használjuk-e a szocializáció szót, vagy nem, vagy a tudomány sem érdekli, hogy ezt most egyébként bizonyos elnézést kérek, tök fej döntéshozók legitimnek tartják ezt a kifejezést, vagy nem. Hanem hát ez ettől még van, meg létezik, meg hát tudjuk, hogy valami folyamat nyilván zajlik az egyén és társadalom között, tőlem nevezhetjük kispiros daxli kutyának is, már ettől még nem fog ugatni, tehát hogy azért, mert másnak nevezzük el, attól még az nem lesz olyan, de hogy ne használjuk, mondom konkrétan, hogy ne használjuk a szocializáció szót, tehát ez én tanulja voltam ennek, mert az nem tetszik, az nem fér bele a világképbe.
Hát ilyen fontos fogalom, és ráadásul azt tudom, hogy például nekem van egy nagyon szimpatikus fogalom, magyarázat a definíció, hogy tetszik ennek a szocializációnak. Vagdi Emőke nevéhez kötődik, az egyéni adottságok társas kimunkálásáról szól. Abszolút érzékelhető, azt mondja, hogy arról az emberről szól, akinek szüksége van a személyes környezetre ahhoz, hogy olyan emberé válhasson, amiben ő rendben van, és a világ is ővel rendben van. Tehát egy nagyon izgalmas és nagyon fontos társadalmi fogalom a szocializáció, érdekes.
Hát hogy ne fontos, de csak azt akartam érzékeltetni, hogy a költségvetés, a jog, az igazgatás után, hát a fejek, szóval hogy a híd nem vezet sehova a túloldalon, hát ez borzasztó nagy baj van.
Igen, csak hogy keresem, hogy ugye azt mondom, hogy mit tudsz, tehát milyen igazgatási konstrukcióról tudsz, mert azt tudom, vagy legalábbis hogyan látod, hogy miben fogalmazza meg akkor a döntéshozó az ő feladatait, mert ugye a cselekvési tervről beszéltél, vannak igazgatási formák.
Hát ugye ma elég szétaprózott ez a dolog, tehát két vagy három, sőt, akár átértelmezve négy tárca is foglalkozik, vagy foglalkoznia kellene fiatalok ügyeivel, vagy ezzel való struktúrával. Erre most létrehoztak egy ilyen ISEF nevű hát képződményt, az Ifjúság Szakmai Egyeztető Fórum, ahol hasonlóképpen, tehát ez ott az egyik példája, ahol megállapodnak néhányan abban, hogy ők a legokosabbak kereke világon, miközben a valóság ezzel nem különösebben foglalkozik, hogy ők mit gondolnak magukról. Tehát, hogy mi eközben az egyébként is a nagyon működő háttérintézményrendszert azt felszámolták, ez a mobilitás nevű intézmény, ami egyébként szégyene volt a magyar ifjúságpolitikának az elmúlt 15 évben, tehát hogy hogyan nem csinált semmit sok tucat ember, de ahelyett, hogy csináltattak volna velük valamit, ahelyett felszámolták magát az intézmény rendszert és a hálózatot. Tulajdonképpen ma nem nagyon van, vagy nincs olyan ifjúságra specializált, vagy ifjúsághoz értő intézmény, amelyik tudna, vagy ilyen állami think tank, vagy akárhogy is szolgáltatórendszer hívhatjuk sokféleképpen, amelyik tudna gondolatokat kimunkálni a fiatalok kapcsán, hogyan, miképp lehetne az ő életüket egy kicsit komfortosabbá tenni.
Kutatások nincsenek, vagy mire tetszik?
Hát kutatás most éppen van, ugye az Ifjúság 2012 adatai nem sokára, ha én jól tudom, nyilvánosak lesznek, de nincs a kutatási anyag, ugye, ami egy néhány, ha nagyon bután fogalmazom, akkor néhány szám, illetve ennek valami fajta értelmezése, ugye azt cselekvéssé kellene fordítani. Tehát ha azt látjuk, most nagyon elnézést lebutítom, és valószínűleg az összes szociológus és ifjúságkutató az én véremet fogja venni, de ha azt látjuk, hogy nem tudom, a fiatalokban szándék van a kivándorlásra, akkor nem politikai hirdetéseket kell feladni, hogy maradjanak itthon, hanem ki kéne találni, hogy mi az, ami itthon tartja őket, vélhetőleg nem a túró rubi, ugye? És akkor ki kéne találni, hogy ez, hogy hát ezt valakinek ki kéne munkálni, utána ezt meg kéne valósítani. Ugye? Tehát, hogy ez valamilyen hálózatban, régiónként, megyénként, stb. Ez valami fajta kínálati szolgáltatást elindítani. Ugye az a probléma, hogy egyfelől felszámoltuk ezt a rendszert, másfelől fogalmunk sem volt, tehát eddig sem volt híres arról ez az intézmény, hogy tudta volna, hogy milyen szolgáltatási környezetet kéne felépíteni, tehát ő is inkább magával volt elfoglalva, csak ebbe mondom, a kiút az lett volna talán, hogyha rendes sorhatok adunk neki, és nem felszámoljuk. És hát nincs ez a szolgáltatói környezet, nem létezik ma Magyarországon, gyakorlatilag szűnik meg az utolsó szálai is, pedig hát ugye azt mondtuk fél órával ezelőtt, hogy ebben az egész szabadidős térben a szabadság teszi a dolgát. Hát kínálni kéne a fiataloknak valamit. Ugye itt nagyon sok dolog közül választ, hogy mitől válasszan engem, ezt a tevékenységet, ezt a hazát, stb. Most már elnézést, hogy ilyen patetikus vagyok, de hát, hogy ezt a választást ez számára, hát kínálni kell valamit, különben nem fogja azt csinálni, amit mondjuk egy ifjúsági környezetben szerencsés lenne, vagy amit jó okosnak gondolunk, nem fogja választani ezt a hazát, sacsacsat.
Mit kéne csinálni? Mi itt a legszűk, mi a legnagyobb probléma? Hol látod itt a legkritikusabbat? Úgy tűnik nekem, hogy mintha arról beszélnél, hogy valami ilyen kétszintű dolog van. Van egyfajta próbálkozás arra, hogy ifjúsági feladatokat valamilyen módon kézben tartsák. Azt mondtad, hogy itt kétfajta fontos államigazgatási vonulat lehet, legalább kettő, de több is lehet, el tudom képzelni. Másrészt pedig valami másról beszélsz, hogy a valóság valamilyen módon mégiscsak más. Ugye? Valahogy a fiatalok története mégiscsak más. Jól olvasom, amit mondasz?
Igen, én bár egy öreg csataló vagyok már, tehát nem venném a jogot arra, hogy én mondjam meg, hogy mi fáj a fiataloknak, vagy mi az, ami az ő valóságuk, de az tűnik ki.
Hát te mit látsz? Hát nyilvánvalóan mindenkinek van egy saját nézőpontja, te nézőpontod.
Igen, ha ezt így kérdezzük, akkor számomra igazából ami látszik, az alapvetően a kilátástalanság szóval vagy írható körbe. És ez kilátástalanság a jövőt, vagy munkalehetőségeket illetően, a tanulást illetően, az ország élhetőségét illetően. Tehát én nagyon csalódott többegében inkább csalódott, vagy kilátástalan, magát kilátástalan helyzetben levő fiatal élethelyzetét tekintve fiatalokat látok, pedig hát az lenne a dolga igazából, ugye, hogy lázadjon, és ezt a lázadást én egy néhány jó példától eltekintve sokkal kevésbé érzékelem. De hát lehet, hogy én ez csak egy magánérzés.
Én azt mondom, hogy kilátástalanság, ugye? Azért fontos a dolog, mert a kilátástalanság tulajdonképpen egy általános kudarcélmény, úgyis lehetne mondani.
Mondjuk így, hogy kudarcélmény, ez talán még jobb megfogalmazás, mert hogy mondjam, hát mit lát belőlünk? Mit lát belőlünk a fiatal, az öregebb felnőttekből, ugye? Hát, korruptak vagyunk, gonoszak vagyunk, élhetetlenek vagyunk, tönkretesszük azt a világot, amit, vagy azt az országot, amiben neki aztán jobb lehetőség hiány lehet, hogy élni lesz sora, vagy amiben élni lesz kénytelen. Hát nem csoda, hogyha ez egy csomó kudarc. A saját élethelyzete hasonló.
Ez egy generációs történet? Azért, mert ugye nekem az igazi kérdés...
Hát nem biztos. Ez egy nagyon jó kérdés, vagy nem, sajnálom, hogy nem tudok, ha eddig esetleg tudtam kerek mondatokban és frappásabban válaszolni, hogy erre nem tudok így. Nem biztos egyáltalán, hogy ez így van. Az valószínűleg nem csak a generáció, a fiatal generáció sajátja ez a fajta kudarc élmény, vagy kilátástalanság, hát elég, ha kivegyünk az utcára, és miket tapasztalunk.
Azért kérdezem a generációs, mert úgy érzékelem, hogy sok esetben, és múltkor éppen nem is tudom, hol beszélgetem erről, hogy az ifjúsággal kapcsolatosan van egy nagyon izgalmas többletteher, ilyen generációs karanténekről beszélgettünk akkor. Tehát, hogy vannak társadalmi életkorok, ha úgy tetszik, még szinte be vannak záródva a saját maguk, mit tudom én, percepciójában a világ nézésében, és tulajdonképpen ebből nehezen szakadnak ki. Az idősebbek például mondták, egy csomó fiatalra beszélgettem, valami módon nem is veszik észre őket, nem is érzékelik, mert nekik van egy ifjúságképük, a saját ifjúságok képe, és valami módon azt kérik rajtuk számon.
Hát ez valószínűleg igaz, de ez nem tudom, hogy ez csak generációs probléma-e, tehát, hogy most picit visszaforgasson, vagy visszakérdezek. Tehát, hogy azt hiszem, mindnyájunkban benne van az egy csomó olyan miszpercepció, amit magunkról gondoltunk volna, szerettünk volna, és ezt kivetítjük másra. Valószínűleg ez generációs logikán is érzékelhető, milyen kellett volna, hogy legyek én, mi lett volna velem, ha, és ezért ezt valahol kivetítem a fiatalokra, és kvázi elvárom tőlük. Tehát valószínűleg ez generációs logikán, de ez egyszerűen emberi gyengeség. Nem?
Hát nem tudom, mindesetre az tény, hogy érzek egy nagy távolságot azért ebben a különböző korosztályok között.
Az biztos, hogy igaz. Persze, hát, hogy ne felejtsük el, hogy így a 21. század elején azért abban az értelemben nagyon izgalmas kort élünk, hogy ugye az első olyan generáció vagy generációk egyike van talpon, vagy fiatal, aki nem csak tanul az idősebb generációtól, hanem tanítja, ugye? Tehát, hogy sok évezeten keresztül elsősorban az információ átadás az idősebb generációtól a fiatalabb irányába ment, így kell őrölni fiam, vagy itt szántani. Ugye ma már ez legalább két irányú, és egy csomó mindenben a fiatalabb generáció tanítja meg az idősebbet, az információszerzési stratégiáktól kezdve a kapcsolattartási módokon át sok-sok mindenre. Tehát ebben az értelemben biztos igaz, hogy ez egy nagyon sajátos generációs helyzet, hogy ez éppen a kudarc élményre igaz-e, azt ehhez buta vagyok.
Mostanában millennium új korosztálynak nevezik ezeket akik, a fiatalokat, akik nagyjából 2000 fordulója
vagy. Sok minden, hát ugye ma már van a két osztatúság helyett egy több osztatú társadalmi vagy generációs felfogás, az XY és Z generáció, ugye erről sokat lehet olvasni, a digitális bevándorlók, digitális benszülöttek, és hát ha nagyon nem hangzana hülyén, akkor úgy fogalmaznám, hogy a közösségi hálók pókjai, ugye ez az E-generáció, akik már úgy szocializálódtak, már úgy ébredtek öntudatra, hogy már nem csak hogy az internet volt adottság, hanem a közösségi hálók is adottságként jelentek meg a számukra.
Ez tény, hogy ez a világ egészen másként látja a fiatalok, egészen másként látják azt a valóságot, amiben mi mozgunk. De igazából azért is érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy nem is tudom, hogy ezt a szót használtad, én keserűnek is használnám, az is jó szó, ugye? Talán ilyen szempontból, vagy csalódottság, vagy kivéreket mondta. Mégis voltak azért tavaly például ifjúsági mozgások a felsőoktatás történetében, és meglepetéssel nézte a világ, hogy most ezek micsodák itten. És néha azt gondolom, hogy ezek tulajdonképpen nekem mindig reményt adnak arra, hogy igazából van egy csomó, hogy ticik erő ebben a nemzedékben.
Maximálisan egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy ezek független a tartalmától, mert
nem, én is így gondolom.
Nem azért...
Nem. Én az
politizálni.
Nem az erőt látom benne, hogy van, saját magáért ki tud állni.
Abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy még egyszer függetlenül a tartalmától, ez egy nagyon uh-huh. becsülendő és valóban bizakodásra óvodható helyzet. Uh-huh. Hadd emeljem meg itt is a kalapomat, hogy a fiatal az, uh-huh. az részt vesz a közügyekben, kiáll a saját igazáért, a szelíd önérdekérvényesítés, mondhatnánk szakszóval, asszertivitás, a sajátja, tehát, hogy le a kalappa.
Uh-huh. Azt gondolom, hogy az ifjúság ügyeit mégis azt mondom, hogy ebben úgy tűnik, hogy egy kicsit másodlagossá váltak az elmúlt időben, legalábbis azt fogalmazok hát, idő. Akkor mi van azzal a nagy népességgel, aki ebben a dologban működött? Mert ugye úgy tűnik, nekem azért volt ennek a ifjúsági szolgáltatási mezőnek egy csomó ilyen-olyan szakembere, és úgy tűnik, hogy pár intézmény bezárt, és egy csomó, igen, mi van velük, és mi van ezzel a...
Én nagy népességnek, igen, nem nevezném, hát, de ugye a finn példához hasonlóan, vagy akár a német példához elenyésző a népesség arányú létszám volt korábban is, de hát ezeknek is a jó része, konkrétan tudom, tehát, hogy nem, uh-huh. Nem légből kapott kérde, hogy elment pubba eladónak, fodrásznak, uh-huh. stb. Többi, tehát, hogy nagyon kevesen maradtak ezen a területen, amiben persze az, hogy egy hány bárzongorista van az országban, ez ország elsősorban bárzongoristákat izgatja, csak akkor, amikor majd uh-huh. eltűnik a zene a világból, akkor uh-huh. majd ez sokkal fájóbb lesz, amikor uh-huh. nem kívánva, de félve attól, hogy lesz valami olyan társadalmi kataklizma, mint ami a uh-huh. macskakő dobálás, meg a tankos játék volt 2006-ban, meg a kukagyújtogatás, uh-huh. akkor bizony ez a helyzet megbosszulja magát, uh-huh. ne legyen ilyen, ne uh-huh. legyen igazad.
Tehát azt mondod, hogy ilyen kritikus helyzetek kellenek ahhoz, hogy felismerések történjen.
Vagy úgy tűnt eddig, hogy uh-huh. ilyen helyzetek váltották ezt valóra, ne legyen ilyen, tehát hogy uh-huh. népesszű ember ugye azt kívánja, hogy ne legyen ilyen, csak félő, hogy...
Én azt kérdezem, hogy ifjúság ügyeiről kezdtünk el beszélgetni, és azt gondolom, hogy például hogyan áll az ifjúság ügyeihez maga az ifjúság? Mert ugye úgy tűnik nekem, hogy ha vannak különböző ilyen szereplők, ugye most itt a NIS-től a cselekvési terven keresztül sok mindenről beszéltünk, mennyire tud erről az ifjúság szerinted, és egyáltalán hogyan látja ezt? Mert ugye igazából akkor van értelme bármiről is beszélni, ha eljut az egész mondjuk a legkisebb státuszú tizenéveség is.
Azért nem hiszek abban, vagy nem gondolnám, hogy egy nista fiataloknak ismernie kellene. A fiatalok nem dolga, hogy a közoktatási, vagy éppen a köznevelési törvénynek hívják időlegesen, köznevelési törvényt ismerje egy diák, ez nem feltétlen dolga. Az, hogy a...
Tényleg?
Szerintem azt hiszem, hogy nem. Tehát az, az abból adódó feladatokat, jogokat, lehetőségeket, hogy ne, uh-huh. szolgáltatásokat, persze uh-huh. az fontos ismerni, de önmagában szerintem nem épeszű vagy észszerű elvárás az, hogy egyébként minden diák egy kis alaptörvénnyel vagy egy kis köznevelési törvénnyel a hóna alatt rohangáljon. Remélem. Tehát nem önmagában a NIST kéne ismerni, mert hogy ez egy szakanyag, azzal foglalkoznak szakemberek, hanem hogy az abból következő lehetőségek, feladatok, szolgáltatások, mik, amit ő igénybe vehet, amire neki módja van, ami segíti az ő, elnézést kérek, kimondom, szocializációját. Ezeket, hát örülök, hogy itt még nem tétják
ebben
meg.
Ebben a műsorban örülök.
Itt még nem tétják meg.
Gyakran
szóval,
használjuk ezt a szót, igen.
Hogy igen, hát ezeket jó lenne ismerni, ugyanakkor, hát, és hogy tovább menjek, hát egy diáknak ebben az értelemben nem feltétlen, nem a diák dolga elsősorban, vagy diák, bocsánat, fiatal dolga elsősorban, hogy ezeknek utána járjon, hanem hát kellene neki kínálni ezeket a lehetőségeket. Le kéne fordítani érthető nyelvre, uh-huh. mint ahogy mondjuk a gyerekjogi egyezménynek sem uh-huh. az volt vagy a gyerekjogi egyezményt sem, hogy kell olvasni a gyerekeknek, hanem szép színes brosúrákat, ugye voltak erre kampányok, adtak annó a kezükbe, hogy és egyébként tudod-e, hogy neked ehhez és ehhez jogod van. Uh-huh. Hasonlóképpen a NIS-nél is, hát le kell fordítani ezt a fiatalok nyelvére. Uh-huh. Ha nem szép színes brosúrákba, akkor másba, de le kell fordítani a fiatalok nyelvére uh-huh. ezt a dolgot, és hát nyilván meg kell őrizni a tartalmat, csak hogy még egy oldalvágást tegyek, mert ugye az új Nemzedék Jövőért program, ami a NIS-ből táplálkozó ilyen cselekvési tervbe, ugye amikor sikerül átesni a ló túloldalára, és Marót Viki magyarázza nekem el, azt, hogy a városi élet az milyen, meg Subbase Monster beszél nekem az egészséges életmódról, uh-huh. egy picit túlzásnak tűnik, de hogy egyszerre a tartalmat és a közérthetőséget, vagy a bevonást, vagy az elérést kellene szolgálni, és akkor most itt Marolt Vikiről nem sütök el rossz vicceket.
Hogy... Megértettem, csak itt a fő dolog, hogy az volt a kérdés is, hogy hogyan jut el, tehát hogyan látja az ifjúság azokat az érdemi vagy nem érdemi mindenképpen intézkedéseket, hogy találkozik a kettő.
Hát ma sehogy nyilván, hiszen hát egyfelől nincs hálózat, amelyik számára ezt közvetíteni. Igen. Másfelől nincs lefordítva ez a dolog a nyelvükre, harmadszor meg igazából ugye olyan intézkedések, legalábbis tendenciózusan biztos nincsenek, amik az ő élethelyzetüket könnyítenék meg. Ugye beszéltünk róla, hogy tennék komfortosabbá, segíteni az ő szocializációjukat, teremtenek közösségi tereket, stb. Tehát, hogy ezek, ami nincs, amin keresztül, vagy ahogyan nincs, és ugye ami az ő nyelvükön, az sincs, tehát hogy nem van könnyű.
Van egy fogalom, ami szerintem most már az elmúlt 20 nem tudom hány éve, de legalábbis nagyon régóta működik itt a közben, ez szerintem kormányokat átívelő megállapítás, hogy az ifjúság erőforrás. Nekem ilyenkor meglehetősen nyugtalanságot élek meg. Te mennyire látod ezt? Mert ugye most sokszor hallom ezt a mondatot, és azt mondom, hogy ma előző kormányzatokban is gyakran hallottuk ezt a dolgot.
Hát ez egy politikai szlogen.
De hogy válik erőforrása az ifjúság? Tehát hogyan lehet az? Egyébként azt gondolom, hogy mennyire ismerem azért a történelmet, azt mondom, hogy például az a japán, amelyik ugye a II. Világháborúban vesztes volt, ő valóban erőforrását tudta tenni a maga ifjúságát, és sok minden mást is tett persze. Azért mondom, hogy lehet.
Megfordítanám egy picit a dolgot, ugye ez abból indul ki, ez az egész történeti probléma, hogy erőforrás az ifjúság. Társadalom filozófia az milyen módon próbál közelíteni hozzájuk. Inkább a problémahelyzeteket akarja megoldani, de ez ugye egy lebutítás, hogy problémának tekinti a fiatalokat. Nem, csak a problémahelyzetben, a problémás fiatalokkal, a problémahelyzetben lévőkkel akar-e foglalkozni, vagy inkább kibontakoztatná az erőforrásokat. Ez két más megközelítés, persze ugyanazokkal a fiatalokkal foglalkozik. Ez az erőforrás központú megközelítés, meg ugye aki inkább kibontakoztatná, és nem a problémás viszonyokra próbál fókuszálni. Társadalompolitikája válogatja. Ilyen értelemben emögött van tartalom. Természetesen ebben tökéletesen igazad van, hogy évtizedek óta ez a mi a fiatalokat erőforrásnak tekintjük nevű teljesen üres politikai lózunk. Valószínűleg szegény Hofi Géza, ha élne, akkor marha jó vicceket csinálna ebből a marhaságból. Hát ezek üres héjak, hogy önmagában ez természetesen semmilyen tartalom nem tölti meg. Ha meg akarnánk tölteni tartalommal, ugye akkor abban próbálnánk segíteni a fiatalokat, talán ugye visszacsatolva már megint ehhez a szerencsétlen szocializáció nevű szóhoz, hogy egyfelől ő maga is teljesedhessen ki az egyén, másfelől meg valami módon a közösségbe tudjon integrálódni, a közösség részévé tudjon válni, hogy ez a két dolog ez egyformán fontos. Ha ehhez tudnánk őket hozzásegíteni, akkor valóban egy erőforrás központú megközelítéssel rendelkeznénk, de hát ez nem csak ma egyébként, hanem 5 évvel ezelőtt is semmi más
tíz
nem
évvel
volt.
Ezelőtt is
tíz évvel ezelőtt is lózunk.
Tehát értem. Azért is kérdés volt ez, és tulajdonképpen lassan a vége felé haladunk a beszélgetésnek, és ugye természetesen a mai beszélgetésnek nem volt igazából nagy ívű vezetése, hanem szeretem volna veled beszélgetni aktuális kérdésekkel. Mert azért is, mert azt gondolom, hogy egészen pontosan hogy látott azért a közeljövőt, nem is a közelmúltat, a közeljövőt. Mert ugye azt gondolom, hogy ma azért azt látjuk, hogy nincs igazából jó helyzetben a felnőtté váló fiatalok viszonylag nagy része. De mi a prognózisod? Van-e valami prognózisod, hogy a végére illik ilyet föl megtenni?
Hát, nem kérdezel könnyű dolgot, tehát
nyilván,
hogy...
azért beszélgetek veled.
Köszönöm szépen. Az ifjúságügyre nézve én azt gondolom, hogy hát szerencse a szerencsétlenségben, hogy tulajdonképpen az ifjúságügy mondjuk 5 évvel ezelőtt egy ilyen öregedő viskóra vagy házikóra volt, házikóval volt jellemezhető, ahol már bizonyos ablakok mondjuk átfújtak, vagy szereltek, egy-egy cserép rossz helyen volt. Ehhez képest ma ilyen puszta tarló a dolog, tehát hogy ezt hoztuk a dózert, és leromboltuk a házat ahelyett, hogy inkább néhány cserepet cseréltünk volna, meg egyébként nyilászárókat. Tehát ma az ifjúságügyet szerintem lehet újraépíteni. Ebben az értelemben azért mondom, hogy szerencse a szerencsétlenségben, mert nem kell renoválással foglalkozni, viszont lehet egy modern házat építeni adott esetben. A fiatalok kapcsán én nagyon óckodnék attól, hogy hogy jóslatokat tegyek, inkább azt mondom, hogy mondjuk a reményemet fejezem ki abban, hogy a kudarc élményt, a lázadás váltja fel újra, mert hogy hát ez a fiatalok dolga is.
Mm-hmm. Igen, és azt mondom, még a végén lázadásnak tartod magát a migrációt is?
Hát, bizonyos értelemben az, és a migráció sok-sok dolog. Mondhatnám azt is, hogy a lifelong learning a gyakorlatban, ugye? Tehát ez is a migráció, de hát bizonyos értelemben a lázadás, de adott esetben ez a kudarcélménynek a részben megélése, vagy részben akár a megkerülése, hogy nem vagyok hajlandó szembesülni tovább azokkal a dolgokkal, amik nap mint nap érnek és kergetnek a kudarcba, hanem ezt elkezdem máshol. Uh-huh. És hát az a szomorú a dologban, hogy nekem még hál' Istennek picik a gyerekeim, egy 8 és egy 2 éves, de hogyha 10 illetve 20 évvel idősebbek lennének, akkor ma nem biztos, hogy én is jó szívvel tanácsolnám, hogy maradjanak.
Értem. Ez elég őszintének hatott.
Sajnálom.
Aha. Nem kalandból itthon maradnál, inkább?
Nekem már mindegy, már biztos itthon maradok, de nekik nem biztos, hogy azt mondanám, hogy okosan, tehát örülnék nyilván, ha ez történt, de hogy okosan teszik-e.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Izgalmas dolgokról beszéltünk, különböző fordulatokkal, de mégis körüljártunk egy feltételrendszert, amit úgy hívnak, hogy ifjúságügy. Tovább gondolásra érdemes volt, amit mondtál. Remélem, hogy a hallgatók számára is érdekes volt. És hallgassák természetesen tovább a Civil Rádió, és a Civil Rádió az után következő műsort. Szeretném megköszönni Kánya Lacinak is a technikai közreműködését. Szabó András hallották. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Talán egy elegáns tűnődés, de nincs, amit tűnődés.